kincsen, mert rád vigyáz.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a négyes számú éneket fogjuk énekelni, amely az énekeskönyvünkben az 50. oldalon található meg. Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem! Mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem.
Megdicsőd szent fiának, a szent lélekkel egységben, a földön is a mennyekben.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltom önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltom áldozata. Nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Látod, Isten, életünket, tudod erőtlenségünket, bűnünket számba ne vegyed, várjuk a te kegyelmeden.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Menj, Urának tisztelet, dicsőség, hála szengjen, mert nagy kegyelme véd vezet, ó, vártó vészek ellen. Ő minket irgalmába vet, elnémul harc és gyűlölet, ő át mi nékünk békét.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek, a mai vasárnapra, Böjt 5. vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, a 8. fejezet, 48. versétől az 59. verséig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük az énekeskönyvünk 354-es számú énekét. Thank you.
intézkedésed, szent akaratoddal csak javamat nézed. Téged áld a lelkem, odaadó hitben, gondviselő Isten.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 19. versétől a 25. versig a következőképpen. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ámen. Kedves testvérek, remélem, hogy az utóbbi időben volt lehetőségünk, időnk arra, hogy többet forgassuk a Szentírást, és jobban elmélyedjünk abban. Mert annyira fontos ez, hogy megértsük azt, hogy mi is zajlik körülöttünk. Sok minden bizonytalanná válik mostanság, és az ember ilyenkor kezd kapkodni biztos fogódzók után, és jó lenne, hogyha a Szentírást fognánk a kezünkbe, és abba kapaszkodnánk. Mert hogyha az ember ezt nyitott szívvel olvassa, akkor rájöhet arra, hogy a Biblia elképesztően aktuális. Eligazít abban, hogy hogyan viszonyuljunk a környezetünkhöz, hogyan viszonyuljunk Istenhez, és hogyan viszonyuljunk egymáshoz. És olyan bátorítást kapunk belőle, amit sehol máshol nem találhatunk ebben a világban. Hiszen maga a Szent Isten szólal meg a Biblián keresztül. Ezen a levélen keresztül is, amit majdnem 2000 évvel ezelőtt írtak. Még csak azt sem tudjuk pontosan, hogy ki írta. Annyi biztos, hogy valaki az apostoli közösségből. De még azt sem tudjuk pontosan, hogy kiknek írta. Úgy ismerjük ezt a levelet, mint zsidókhoz írt levél, mert annyi biztos, hogy olyan keresztényeknek írta, akik nagyon jól ismerték a zsidó szokásokat, ismerték a zsidó törvényeket, ami Mózes első öt könyvében meg van fogalmazva. Nekünk mindabból, amire a zsidókhoz írt levél szerzője csak úgy utal, sok minden ismeretlen lehet. Távol vagyunk attól a helyszíntől, távol vagyunk attól a kultúrától, időben is távol vagyunk attól a kortól, ráadásul most mi is távol vagyunk egymástól testvérek, és nem látom azt, hogyha valaki esetleg elveszítette a fonalat, akkor na, ezt még jobban kellene magyarázni. De azért bízom abban, hogy így az interneten keresztül is eljut a testvérekhez az üzenet, mert megláthatjuk, hogy valóban nagyon aktuális az, amit az Isten itt mondani akar nekünk. Nem is lehetne aktuálisabb. Mert már sok minden nem tudunk a címzettekről, azt itt pont ebben a 10. fejezetben tudhatjuk, hogy nagy nyomorúságban voltak. Igaz, hogy nem egy világjárvány volt az, ami elkeserítette őket, hanem a hitük miatt voltak üldöztetésben. De amit az apostol ír nekik bátorításul, hát az olyan, mintha nekünk írta volna. Hiszen az egész levélben arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus mindennél és mindenkinél hatalmasabb, és bízzunk benne, még a nyomorúság idejében is, a nyomorúság ellenére is. És ebben a szakaszban is azzal bíztat bennünket, hogy oda mehetünk Istenhez. És mondhatja erre valaki, hogy hát ebben nincs semmi különleges, bármikor, bárhol oda mehetek Istenhez, megszólíthatom őt. Bárhogyan. És ez részben igaz is. De az, hogy megértsük, hogy miért olyan nagy szó, hogy oda mehetünk az Istenhez, ahhoz reálisan kell látnunk az emberiség helyzetét, és a zsidóság helyzetét abban a korban, amikor ezt írta a zsidókhoz írt levél szerzője, ahogyan ez le van írva egyébként a Szentírásban. És hát rögtön az elején a Bibliának, Mózes első könyvében olvassuk azt, hogy az ember, akit Isten a saját képére alkotott, hogy vele éljen boldog, szeretett kapcsolatban, amikor evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, akkor tulajdonképpen azt mondta Istennek, hogy nekem nem kell lesz. Majd én nélküled is tudom, hogy mi a jó és mi a rossz nekem, majd én nélküled is meg tudom hozni a döntéseket az életemben. És ettől fogva óriási szakadék tátong az Isten és az ember között. És ez átjárhatatlan az ember számára. Az ember próbálkozik mindenféle dologgal, a vallásban ez mutatkozik meg, hogy próbál mindenféle felépítményeket gyártani, próbál különféle létrákat támasztani, amivel elérhet az Istenhez, de ezek előbb-utóbb meginognak. És a Biblia arról beszél, hogy az Isten közelít hozzánk. Ő adja azt a módot, ahogyan a bűnös ember ő hozzá közelíthet, a Szent Istenhez. És ezért választott ki egy embert, Ábrahámot, ő benne egy népet, Izraelt, akiken megmutatta az ő hatalmát, amikor kivezette őket az egyiptomi fogságból, és ezért adta Isten nekik a törvényt. Ezért rendelte el az áldozatokat is. És pontosan megmondta, hogy mit és hogyan kell tenniük. Az az ember, aki az elejétől kezdi el olvasni a Bibliát, az általában ezeknél a részeknél szokott elakadni. Ott Mózes második könyvének a vége felé, meg a Mózes harmadik könyvénél, és itt kezd el bosszankodni, hogy hát miért kell ezt nekem olvasni, nem is értem ezt igazán, meg annyi részlet, annyi apróság. Pedig hát mindez arról szól, hogy az Isten apró részletességgel elmondta azt, hogy az ember hogyan közelíthet hozzá. Elmondta, hogy milyen úton és milyen módon érthetik meg őt. És először a Szent Sátorban ígérte meg, hogy jelen lesz, utána pedig a templomban. És a leírások alapján el tudjuk képzelni, hogy ez hogyan nézhetett ki. Ott volt a bejárata előtt az oltár, hogyha beljebb mentünk, vagy gondolatban most beljebb megyünk, akkor a szentélybe juthattunk, és utána pedig a szentek szentjébe, ahol a szövetség ládája volt. És az Isten azt ígérte, hogy ott jelen van az ő népe számára. Azt azonban egy vastag kárpit választotta el a többi résztől. Mert ide a legbelső részbe nem mehetett senki, csak a főpap. És ő is évente csak egyszer a nagy engesztelésnek az ünnepén. És akkor is csak az áldozatoknak a vérével mehetett be, amelyeket be kellett mutatnia először is magáért, aztán a népért. Erről a Mózes harmadik könyvének a 16. fejezetében olvashatunk. És így léphetett be a szentek szentjébe. És mire tanította ezzel Isten az ő népét? Hát arra, hogy nincs más út. Csak egyféleképpen közelíthetünk hozzá. Áldozaton és közben járon keresztül. És voltak, akik nem vették komolyan ezeket az útmutatásokat, ezeket a rendelkezéseket, Sáronnak az első főpapnak a fiairól is olvashatjuk Mózes harmadik könyvének a 10. fejezetében, hogy Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket. Meghaltak az Úr színe előtt. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Döbbenetes ez a történet. Szent az Isten. És hogyha ezt nem veszem komolyan azt, hogy milyen úton közelíthetek hozzá, akkor végem van. A bűn miatt valakinek meg kell halnia. Az elmúlt napokban bejárta a sajtót az a hír, hogy egy olasz pap átadta a lélegeztető gépet egy fiatal embernek, és aztán ez az idős pap meg is halt. Aztán jöttek olyan hírek is, hogy hát ez nem feltétlen így volt, de sok ilyen történt a történelem során. Akit koncentrációs táborba zártak, és amikor egy rab megszökött az ő barakjából, akkor kiállítottak 10 embert, és őket ki akarták végezni. És ez a pap pedig jelentkezett az egyik férfi helyett, akinek 2 gyermeke volt. És furcsa módon belementek ebbe a cserébe, és őt zárták be abba a zárkába, föld alatti zárkába, ahol éhhalálra akarták ítélni az embereket. És döbbenetes a leírás, hogy énekkel vezette az ott lévő embereket, és dicsőítették az Istent ebben a nyomorúságban is, és nem halt meg, mert a szervezete a bőjt miatt hozzászokott az éhezéshez, és később egy injekcióval ölték meg őt. És az az ember viszont túlélte a koncentrációs tábort, aki helyett ő adta az életét. És az az ember az biztos, hogy egy életre megjegyezte azt, hogy ahhoz, hogy én élhessek, ahhoz valakinek meg kellett halnia. Valaki adta az életét azért, hogy én tovább élhessek. És minden áldozat arra mutatott előre, hogy majd lesz valaki, akinek a vére folyik a bűnökért. És aztán, amikor eljött az idő, megjelent Jézus, akire keresztelő János azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ő az áldozat, de egyben ő a főpap. Ahogyan itt a zsidókhoz írt levélben az 5. és 5., 6., 7. fejezetben olvassuk. Aki önmagát áldozta fel, és amikor ott a kereszten meghalt, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy és íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Az a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét a többi résztől. Amiről itt azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ez Jézus teste. Értjük, hogy miről szól ez. Hogy van út Istenhez. De mintha ezen az igén keresztül azt mondaná Jézus, hogy van út, de csak is a testemen keresztül. És nem lehet őt megkerülni, amikor Istenhez akarunk menni. Ahogyan annak idején az oltáron, az áldozaton, a főpapon, a kárpiton keresztül lehetett bejutni a szentek szentjébe, ez mind arra mutatott előre, hogy csak Jézuson keresztül lehet Istenhez közelíteni. Ő az új és élő út, amiről itt olvashatunk a 20. versben. És ő mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És ez mind mindenki számára lehetőség. Nincs kizárva senki ebből, és nincs is mindez helyhez kötve most már. Ahogyan Jézus mondta a samáriai asszonynak, hogy higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. És egyébként Jeruzsálemben ugye már nincs is meg a templom. Az apostol ebben a levélben még arról ír, hogy a papok nap mint nap bemutatják az áldozatokat, teljesen feleslegesen, hiszen ugye Jézus áldozata után már minden bűnért bemutatott áldozat felesleges, de ezt nem értették meg a zsidók. Isten ezért drasztikusan lépett közbe a történelemben, hiszen Krisztus után 70-ben Titus, római császár vezetésével a rómaiak lerombolták a templomot. És ahogyan Jézus megmondta, kőkövön nem maradt. De visszatérve a szakaszunkhoz, azzal bíztatta át az apostol ezen a levélen keresztül, hogy mehetünk a szentek szentjébe, mehetünk Istenhez. És értjük már, hogy milyen nagy szó az, hogy oda mehetünk. Milyen nagy szó volt ez a zsidóknak akkor, és milyen nagy lehetőség ez most is számunkra. És akkor induljunk. De kérdezheti valaki, hogy na jó, de hogyan? És azt mondja az apostol itt a 22. versben, hogy járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. És lehet, hogy valaki, aki most ezt hallgatja, egészen furcsán hangzik ez az egész. Érzi azt, hogy valaki hívja, szólítja, hogy bíz bennem, de úgy sok mindent nem ért. És olyan jó, hogy ezt is elmondhatjuk Istennek, hogy Isten, én ezt az egészet nem értem igazán, de szeretnélek megismerni. Itt vagyok, nyitott szívvel, kérlek, hogy ismertesd meg magad velem. És lehet őszintén elmondani azt, ami bennünk van. Ahogyan az evangélikus útmutató szerint az év igéje egy nagyon furcsa kérés egy kétségbeesett apa szájából, azt mondja, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. Tehát még így is megszólíthatjuk a mi Urunkat. Hiszek, segíts az én hitetlenségemen. És azt is olvassuk itt a 22.-23. versben, hogy úgy is mehetünk hozzá, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. Ezt a részt nagyon könnyen félre lehet érteni. Mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát én mennék Istenhez, de annyira sok a bűnöm, annyira mocskos vagyok, hogy ezt nem tehetem. Majd megpróbálom megtisztítani magamat, és hogyha elég jól sikerült, akkor majd megyek. Sokan az úrvacsoráról is így gondolkodnak, hogy na majd, hogyha én teljesen tiszta leszek, akkor majd veszek úrvacsorát. De hogyha valaki így gondolkodik, akkor soha nem fog elindulni. Mert soha nem lesz olyan állapot, hogy ő magát teljesen meg tudta volna tisztítani. Úgy, ahogy vagyok, elindulhatok. De csak is Jézus Krisztus testén keresztül. És kérjük őt imádságban, hogy Uram, tisztíts meg engem. Vedd el az én bűneimet. Mert annyi mocskos, szennyes dolog tud rátelepedni a mi lelkünkre, a lelkiismeretünkre. De sokszor úgy vagyunk ezzel, mint egy házban az elhanyagolt területnek a takarításával, rendberakásával. Most ugye a karanténban sokan keményen szembesülnek ezzel a helyzettel, hogy most már nincs mit halogatni, akkor rendbe kell tenni ezeket a területeket is. Sokan úgy vannak ezzel, hogy annyi minden van itt, hogy hát nincs is kedvem elkezdeni. Most mit csináljak ezzel? Legszívesebben fognám az egészet, aztán kihajítanám, de ehhez nincs bátorsága az embernek, mert hát ott van sok minden, ami jó lesz még valamire. És az a legjobb ilyenkor, hogyha azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, itt van ez az egész. Itt van az én egész életem. Én nem tudtam ezzel mit kezdeni, de te tudsz. Kérlek, hogy cselekedj. És ő szép sorban meg fogja nekünk mutatni, hogy ez nincs jó helyen, ezt tegyük a helyére, ez nem ide való, ezt add ide. Ezt dobd ki. Ne ragaszkodj ehhez annyira. vagy ezt rosszul tetted, ez rossz irány, erre felé haladj. És ott van az ígéret a Szentírásban, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Hű és igaz. És ez jelenik meg itt a 23. versben is, hogy hű az, aki ígéretet tett. Amit ígér, az valóság. És ez is olyan furcsa lehet valakinek, aki otthon van, és gondolkodik erről az egészről, hogy most, hogyha én itt megszólítom az Istent, akkor azt ő hallja. Itt elmondok valamit a szobámban, akkor az változtat valamit is az én életemen? És igen, változtat, ez valóság. Mert nem csak magamban beszélek, hogyha az élő Istenhez szólok, hanem az egész univerzumnak az Úrhoz, a mindenható Istenhez. És amit ő megígér, az valóság, az úgy lesz. És ragaszkodjunk hozzá, ragaszkodjunk ahhoz, amit megértettem a Szentírásból, belőle és róla. A levél írói azok nagyon kitartóan ragaszkodtak hozzá. Itt a 10. fejezetben olvassuk később, hogy emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. Mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Tehát ilyen kitartóak voltak, és mégis írni kellett ezt a levelet nekik, mert meglankadtak, és bíztatni kellett őket, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. És most is bátorítja az Úr az övéit. Hogy bár megpróbáltatások jönnek, de ragaszkodjunk hozzá. Rossz hírek vesznek körül, nem látni még ennek az egésznek a végét, de a reménység hitvallásához ragaszkodjunk. És a reménység arról beszél, hogy mégiscsak látni ennek az egésznek a végét. A hit szemével túlláthatunk ezen a szakaszon, ami emberileg beláthatatlan. És láthatjuk ott azt a jót, amit az Isten elkészített az övéinek. Láthatjuk azt, hogy ő a mennyek országát adja nekünk. És ez a reménység olyan bizonyosság, amiben lehet kapaszkodni a nyomorult helyzetben is. A 6. fejezetben, a 19. versben ezt olvassuk erről a reménységről, hogy ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Tehát horgonyhoz hasonlítja az apostol a reménységet, ami ugye a hajók számára a vihar és a nagy sodrás közepette is a megmaradást jelentette. Azoknak pedig, akik ezt a reménységet kapták, azt a feladatot is kapták az Úrtól, hogy buzdítsák, bíztassák egymást szeretetre és jó cselekedetre. A szeretet ugyanis nem pusztán valamiféle érzés, hanem az jó cselekedetekben, tettekben nyilvánul meg az ember életében. És az most is megmutatkozhat ebben az időszakban is. Lehet bátorítani a másikat igékkel, felhívhatjuk telefonon, kereshetjük a kapcsolatot, de lehet segíteni az időseknek bevásárolni, ügyeket intézni, lehetünk ebben kreatívak, kérhetjük az Urat, hogy mutassa meg, hogy milyen módon és hogyan segíthetünk másokon. A végén pedig arra buzdít az apostol, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjuk el. Ne hagyd el a keresztény közösséget. Még ha üldöznek, akkor sem, mert ott nyerhetsz bátorítást. És most ez persze nagyon furcsa helyzet, mert személyesen nem tudunk találkozni. De ahogy a napnak idején az apostol is levélen keresztül bátorította ott a testvéreket, most az interneten nyomtatott igehirdetésen, telefonos beszélgetésen keresztül hangzik a bátorítás, hogy ragaszkodjunk az Úrhoz, és ragaszkodjunk egymáshoz. És ennek az ige szakasznak a végén jön egy felütés. Nem tudom, hogy a testvéreknek a gondolata beleakadt ebbe a záró akkordba ennek az igének a végén. Ez a rész egészen más megvilágításban helyezi az egész szakaszt. Azt olvashatjuk itt, hogy bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Közeledik a nap, amikor az Úr visszajön. Amikor véget vet ennek az egésznek, és maga elé állít majd minket. Mikor lesz ez? Hát nem tudjuk. De egy járvány közepette, amikor halljuk a különféle híradásokat földrengésekről, meg sáskajárásról, akkor az olyan, mintha a proféciák, vagy Jézusnak a szavai visszhangoznának ezekben a szavakban. Nem tudjuk, hogy mikor következik ez be, de ami biztos, hogy minden egyes nappal közelebb kerülünk ahhoz, amikor az Úr elé kell majd állnunk. Akár azért, mert meghalunk, akár azért, mert ő visszajön, és behúzza a függönyt ebben a világban. És ez vonatkozik azokra is, akik hisznek benne, és azokra is, akik nem hisznek benne. A kérdés az, hogy kész vagyok erre. Mert ha itt nem akarok hozzá menni, akkor majd ott kell elé állnom, Jézus nélkül, bűnökkel terhelten, és ez tragikus. És az Úr ezért hív most ebben a nyomorúságos időben, hogy menjünk hozzá, tisztuljunk meg, és ha már megismertük, akkor ragaszkodjunk hozzá, és ragaszkodjunk a gyülekezetünkhöz is, mert közeledik az a nap. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te ígédben megérthetjük azt, hogy mi folyik körülöttünk. És köszönjük, hogy te eligazítasz az élet dolgaiban. Jó meglátni, hogy mindaz, amit a Bibliában olvasunk, Jézusra mutat. Köszönjük, hogy rajta az ő testén keresztül mehetünk hozzád, hogy az ő vére folyt miértünk is. Köszönjük, hogy mindannyian úgy mehetünk hozzá, ahogy vagyunk, hogy megtisztulva állhassunk majd színed elé. Hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy az ő nevében hozzád, a Szent Istenhez, az egész világ mindenség urához fordulhatunk. És köszönjük azt, hogy nálad nincs ügyfélfogadási idő, bármikor mehetünk. Hadd tudjunk hozzád ragaszkodni ebben a nehéz helyzetben. És hadd tudjuk bátorítani egymást, ragaszkodva egymáshoz is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a koronavírus járvány miatt sajnos az elkövetkezendő időszakban nem tudunk közös alkalmakat tartani, emiatt elmaradnak a márciusi, áprilisi országos és egyházmegyei programok is. A tendenciákat látva a mái gyülekezeti hétvégét is le kellett mondanunk, és a konfirmáció időpontját is áthelyezzük előreláthatólag reformáció ünnepéhez közeli időpontban.
Fontos azonban, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk a mi Urunk Jézussal és egymással, és ezért kérjük, hogy az igei alkalmak idejét továbbra is védjük, és osszuk be úgy a napunkat, hogy a megszokott időt szánjuk oda Istennek. Az egyes csoportokban pedig keressük a lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk telefonon, e-mailben, vagy messengeren, esetleg papír alapon igei üzenetet továbbadni, kapcsolatot tartani. Így hirdetem az előttünk lévő alkalmakat, ugye jövő hét vasárnap 10 órától Isten tiszteletünk lesz, élő internetes közvetítéssel, és a gyerekórás anyagot is majd megtalálják a testvérek a honlapunkon, illetve gyülekezetünk Facebook oldalán. Az asszonyok jelezték, hogy ők telefonon igyekeznek tartani kapcsolatot, hívják egymást, bátorítják egymást, és buzdítják is a testvéreket, hogy keressék bátran őket, ha valakinek segítségre van szüksége. Jó ez, hogyha így tudják egymást bátorítani, így tudnak engedelmeskedni annak az igének, ami most is elhangzott. Kedden 5 órától bibliaóra lesz. Ezt egy messenger csoportban szoktuk megtartani, hogyha szeretne valaki csatlakozni ehhez, akkor bátran jelezze. 5 órakor szoktuk ezt az alkalmat elkezdeni keddenként. És pénteken pedig a konfirmandusokat, ifjúsági órásokat szoktuk várni 5 órától, szintén egy messenger csoportban. Furcsák ezek az alkalmak, de mégis az igei üzenet ezeken keresztül is eljut, és tudjuk így is bátorítani egymást. Az Isten tiszteletre is készüljünk föl, hogy mintha itt lennénk, de otthonunkban ülünk mégis. Környezetünket úgy alakítsuk, hogy oda tudjunk figyelni, hogy tudjunk koncentrálni az igei üzenetre. A következő vasárnap, ugye hónap első vasárnapja lesz, amikor születésnapos testvéreket szoktuk köszönteni, és úrvacsorai közösségben szoktunk együtt lenni. Fogjuk köszönteni a születésnapos testvéreket, most így virtuálisan. Az úrvacsorai alkalom kapcsán közzétettünk egy tervezetet, hogy szeretnénk azt megtartani, de időközben a püspökeink jelezték, hogy várjunk még ezzel, ők szeretnének majd egy jó rendet a gyülekezetek elé tárni, így várunk, és tájékoztatjuk majd a testvéreket az interneten keresztül, hogy milyen módon lesz lehetőségünk istentiszteleti közösségre, vagy akár úrvacsorai közösségre ebben az időszakban. És hogyha valakinek bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, akkor az elérhetőségeken bátran keressenek bennünket. A bulletin másik oldalán szoktak lenni távolabbi programok, alkalmak, biatorbágyi heteket is szoktuk hirdetni, de hát azt látjuk, hogy itt a koronavírus járvány miatt sok minden bizonytalanná válik, de az mbb.hu oldalon sok minden megtalálható már ott is digitálisan. Online módon hangzik ott is az ige. Keressük fel az oldalt, és ott is tájékozódhatunk a várható programokról, alkalmakról. És itt a hírlevelünknek, az másik oldalunknak az alján imádságlista van, ezek a testvérek valamiért kérték az imádságot. Hordozzuk őket a mi Urunk Istenünk előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 451-es számú énekünknek az első versszakát énekeljük el. Thank you.
most légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísér, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus nevében hozzád fordulhatunk. És hálásak vagyunk neked azért, hogy bátorítást, vigasztalást adsz a te igédben. Vigasztalást minden nyomorúságban azért, hogy mi is vigasztalhassunk másokat. Köszönjük, Urunk, hogy te a nehéz helyzeteket is a javunkra fordítod. És hálásak vagyunk neked azért, hogy te szomjúságot adsz most nekünk a te igéd iránt. És köszönjük azt, hogy formálsz, alakítasz bennünket. És köszönjük azt, hogy javunkra fordítod ezt az időszakot is, bízhatunk ebben. De könyörgünk azokért, Urunk, akik ezzel a betegséggel küszködnek, vagy bármi más szenvedésben van részük. Könyörgünk azokért, Urunk, akik rettegnek. Kérünk, hogy te erősíts, te vigasztald őket. És kérünk a gyászolókért, Urunk, te tudsz nekik olyan békességet adni, ami ebben a világban sehol máshol nem található. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedbe tehetjük le családtagjainkat, szeretteinket. Könyöröghetünk, Urunk, az idős testvérekért. Kérünk, hogy oltalmazd őket, és add, Urunk, hogy mindenki találhasson bátorítást, segítséget. Elsősorban nálad, de a testvéreknél is. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk a vezetőinket, döntéshozóinkat. Adj nekik is útmutatást, világosságot. És Urunk, kérünk a házasságokért. Te látod, hogy sokaknál feszültséget okoz az, hogy össze vannak zárva a házban, és talán emberek nagyon eltávolodtak egymástól, és most nem találják a kapcsolatot, nem találják a békességet. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj az ő életükben. Add, Urunk, hogy ebből a nyomorúságból is hozzá tudjanak kiáltani, és benned találjanak szabadulást, és benned találjanak utat egymáshoz is. És könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, add, hogy tudjanak otthon is készülni, hogy ne maradjanak le a tanulmányaikban. És így kérünk a szülőkért is, akikre most nehéz feladat hárul azzal, hogy otthon kell felkészíteni a gyermekeket. Te adj nekik türelmet, erőt és szeretetet. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat is, akiknek nagyon megváltozott a munkarendjük. Így kérünk a pedagógusokért is, más szolgálatot végzőkért is, akik nem maradhatnak most otthon, azokért is kérünk. Eléd hozzuk az orvosokat is, az ápolókat is. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz nekik erőt, te tőled várhatnak ők is bátorítást, útmutatást. De eléd hozzuk, Urunk, azokat is, akik elveszítették az állásukat, akik előtt most annyi minden bizonytalan. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van a mi életünk, és te megadod azt, amire szükségünk van. Add, hogy tudjuk először keresni a te országodat és igazságodat, és hadd tapasztaljuk ezt, azt meg, hogy ezek is, a ruházat, az étel is, minden más ráadásként megadatik nekünk. Köszönjük neked, hogy te biztos pont vagy, akkor is, amikor minden más olyan bizonytalanná válik. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy te tartod egybe gyülekezetünket is. Köszönjük, hogy most is hangozhat a Te igéd, most is együtt kiálthatunk hozzád, egy szívvel és egy lélekkel. És kérünk, hogy hallgass meg, amikor Jézus nevében így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Megkezdett 451-es számú énekünket folytassuk a második verszaknál. Erős vár a mi Istenünk.